A Magyar Katolikus Rádió műsora. Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Miért érdemes hosszú távú életcélokat megfogalmazni, hogyan gondolkodhatunk az életünkről, mint folyamatról, és hogyan találjuk meg az életünk értelmét? Ezekre a kérdésekre keressük a választ teljességre hangolva. Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm a sorozat gazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Az elmúlt néhány adásban már elkezdtünk arról gondolkodni, hogy egyáltalán hogyan érdemes közelíteni ahhoz a témához, amire azt mondjuk, hogy az élet értelme. Szó volt arról, hogy talán a legkézenfekvőbb módja, hogy ezzel foglalkozunk, hogyha az élet eseményeink kapcsán vetünk föl kérdéseket. Leggyakrabban talán azt szoktuk kérdezni saját magunktól egy-egy nehéz helyzetben, hogy miért történik ez velünk? De vajon jó ez a megközelítés?
Nem egyszer valóban az úgy nevezett miért kérdéseink kapcsán egy-egy helyzetre, eseményre vonatkozóan kérdezünk tulajdonképpen rá arra, hogy mi ennek az értelme, és mikor ezt kérdezzük, kimondva, kimondatlanul, hogy mi ennek az értelme, tulajdonképpen azt is firtatjuk, hogy mi az életem értelme. Mi az én életemnek az értelme, amit megtalálhatok, nem találhatok meg, hol találhatok meg? És volt néhány nagyon fontos bevezető gondolat, ezt hadd ismételjem meg röviden, csak azért, mert nagyon fontos információ értékkel bírnak. Ez pedig, hogy amióta tudjuk a segítő foglalkozásban, hogy nem egyszer lehet, hogy valakinek mindene megvan, de az életének nem látja az értelmét, akkor nincs se életereje, se életkedve, hanem akár az öngyilkossági fantáziákig is el tud jutni, pedig mindene megvan, csak éppen az életét nem látja értelmesnek. Mások pedig egészen elviselhetetlen, lehetetlen élethelyzetben, ha tudják, hogy van az életüknek értelme, ez számukra elérhető, megragadható, érzelmileg ez őket át tudja járni, esetleg egy meggyőződésben kifejeződésre tud jutni, akkor szinte a semmiben, a lehetetlenségben is tudnak, akarnak élni. Sőt, még másokat is hozzásegítenek egy teljesebb élethez. Tehát az élet értelmével kapcsolatban beszélgetni, az egyik legfontosabb témánk. Mert, ahogy ezt mondtam, mindenünk megvan, de az értelem nincs, akkor mintha semmink nem lenne meg. Az alapkijelentések így szólnak. Az életünk értelme föltétel nélküli, semmilyen föltételnek nem kell teljesülnie ahhoz, hogy tudhassuk, hogy az életünknek van értelme. Ez azt jelenti, az életünknek akkor is föltétel nélkül van értelme, ha már nem vagyunk fiatalok, ha már nem vagyunk egészségesek, ha már nem tudunk teljesíteni, ha esetleg nem tudtam gyereket szülni, ha nem tudtam megházasodni, ha nem találtam meg valamit, amire azt mondanám, hogy na ez lehetett volna talán a hivatásom, de mintha soha nem találtam volna erre rá, nem is folytatom. Az életnek föltétel nélkül van értelme, ez azt jelenti, hogy akármit is veszünk ki az életből, amire esetleg azt mondtuk volna, hogy de fontos lett volna, akkor is van értelme. A második, az élet értelme nagyon személyes, ez azt jelenti például, hogy nem adhatom meg kívülről valakinek az élet értelmet, mert ez csak ő fedezheti föl. Keresheti meg, találhatja meg, adhatja meg magának. Kívülről hiába győzködünk valakit, hogy de hidd el, hogy van az életednek értelme, ha ő ezt nem látja belülről. A harmadik, az élet értelmének kihívás jellege van. Tehát amikor valaki rátalál arra, hogy na nekem ez az életem értelme, vagy itt látom az életem értelmét megvalósulni, azért egészen természetesen belső indítatásból nehézségeket is fogunk tudni vállalni. Szívesen látjuk azt kihívásnak, merünk kockáztatni, bevetni magunkat, áldozatokat vállalni. Tehát a kihívás természetét az élet értelmének, nem hogy el akarnánk majd kerülni, hanem éppen nagyon szívesen megyünk bele, nem spórolva magunkon. És a negyedik, hogy az élet értelmének felszólítás jellege van. Ez azt jelenti, hogy talán a legbelsőbb hangján, mintha érzékelném azt, hogy csináld ezt, hogy ez a dolgod, hogy menj. És amikor szinte hallom ezt a belső felszólítást, hangot, ez nem egyszer az élet értelme irányába viszi az életem. És az utolsó gondolat, hogy az élet értelmének szociális társas természete is van. Tehát nem egymagamban állok, az élet értelme személyes, de nem csak individuális, hanem társas, szociális természetű, ami például azt jelenti, hogy a kultúrában bizonyos területeket úgy mutat föl a társadalom, mint amiben egészen magától értetődően meglelhetjük az életünk értelmét, például ma ilyen a munka, a karrier, az előrejutás, a hírnév, más területekre pedig azt mondja, hogy jaj, hát ez önmagában nem is ér semmit. Akármilyen paradox, de például az anyaság ma egy olyan terület, amire nagyon sok anya maga is úgy gondol, hogy hát az a minimum, hogy szültem egy-két gyereket. Hát ez semmi, ettől még. Mit csinálok még az anyaságon kívül? Miközben az anyaságon, a szülőségen keresztül nagyon is el lehet találni az élet értelmére. Vagy például 100 évvel ezelőtt milyen természetes volt, hogy valaki katona lett, abban meg lehet találni az élet értelmét. Az életemet odaadom a hazáért. Na hát ez milyen nagyszerű dolog. Ma nem sokan vállalják mindezt azért, mert a kultúránk ezt ma nem erősíti meg. És nyilván hozhatnék nagyon sok példát, talán még egyet, hogy a elmúlt korokban, ahol a keresztény közgondolkozás nagyon meghatározta a kultúrát, ott például a szenvedésben, vagy a szenvedésen keresztül megtalálni az életem értelmét, ez nagyon is világos volt, hogy ez lehetséges.
Hát ma már erről nem feltétlenül így gondolkodunk.
Hát most meg éppen a kultúra azt mondja, hogy hát ha van valami, amit kerülj el szinte minden áron, az a szenvedés. Ezzel most csak annyit akartam mondani, mert nyilván bővebben is lehet erről szólni, hogy az élet értelmének van társas, szociális, kulturális jellege is.
Hogyan fedezhetjük föl azt, hogy az, hogy egymáshoz kapcsolódunk, az, hogy közösségi létben vagyunk, az hozzásegíthet ahhoz, hogy megtaláljuk az életünk értelmét?
Például nagyon gyakran azt éljük meg mi magunk, hogy egy olyan élethelyzetben vagyunk, amiben mintha elárvulnánk. Úgy érezzük, hogy ez csak velünk történik, hogy ilyen szerencsétlen csak én lehetek, Vagy hogy ez velem megtörtént, és szinte kapaszkodnánk valakibe, valakihez, valami felé, és amikor egyszer csak valaki jön, és azt mondja, te képzeld el, velem is történt ilyen. Képzeld el, hogy gyerekkoromban én is bepisiltem. Képzeld el, hogy általános iskolásan engem is megbuktattak. Képzeld el, hogy az én szüleim is elváltak. Képzeld el, hogy engem is bántalmaztak. Nyilván szinte végtelenségig lehet mindezt mondani, válságokat, kríziseket, sebeket, hányattatást, elhanyagolást, bántalmazást. És mikor egyszer csak te azt mondod, hogy de hát ilyen velem is volt, mint hogyha egy kő esne le rólam, nem vagyok egyedül. Hát ha nem vagyok egyedül, akkor lehet így is értelmes az életem. Hát ha nem vagyok egyedül, na akkor mintha kezdenék visszatalálni az emberségemhez, az embervoltomhoz, az emberi méltóságomhoz. Pusztán azáltal, hogy azt élem meg, hogy mással is megtörtént már ez, és ezért nem vagyok egyedül. Tehát ebben az a tulajdonképpen gyönyörű, hogy mondjuk te elmondod, hogy veled is megtörtént már ez, nem mondasz nekem semmi tanácsot, nem vigasztalsz, nem bátorítasz, nem okoskodsz, nem mondasz semmilyen bölcsességet, semmit nem teszel, csak elmondod, hogy veled is megtörtént. és ez önmagában egyszer csak elkezd elvezetni engem ahhoz, hogy élményszinten meg tudjam fogalmazni azt, hogy akkor lehet az életemnek így is értelme.
Annál inkább azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a közösségi létünket szemléljük ennél a kérdésnél, mert amint mondtad, élmény szinten tárulhatnak fel bennünk olyasmik, amik által megtalálhatjuk az életünk értelmét, de nem csak élmény, hanem érzések szintjén is.
Igen, érzések, élmények. Azért érdemes ezt hangsúlyozni, mert előző adásban beszéltünk éppen ennek egy kiegészítő részéről, hogy az értelmünkkel nekilátunk, és bogozzuk az okokat, keressük a célokat, megpróbáljuk kimondani, hogy mi vezetett ide, hogy mi ennek a célja, esetleg az Isten terve, azzal, hogy ez velem megtörtént, akkor egy nagyon komoly értelmi munkát végzünk. Most, amikor érzelmekről vagy élményről szólunk, akkor ezt a megközelítést akarjuk nagyon hangsúlyosan kiegészíteni, hogy éppenséggel megtörténhet velünk az, és meg is történik számtalanszor, hogy egyáltalán nem lépésről lépésre egy következetes, logikus gondolkozás révén tárul föl számomra valami, hogy hát hiszen ez az, hanem, és ez jutott eszembe, ahogyan egy színdarabban az egyik szereplő, egy fiatal hölgy áldott állapotba kerül, de a férfi, aki a gyermeknek az apja, nem akar tudni sem a gyermekről, sem az édesanyjáról, ezért rettenetesen kétségbe esik ez a nő. Tulajdonképpen egyrészt az öngyilkosság gondolata is megjelenik benne, de az nagyon határozottan, hogy ő azt a gyereket nem akarja megszülni. És elmegy az orvoshoz, és az orvos azt mondja, hogy kicsúszott az időből. De negyedik hónapban van, de erről szó se lehet. És akkor ez a fiatal leendő édesanya tulajdonképpen mint valami rettenetes sorscsapást viseli az áldott állapotát, és rábeszélésre hajlandó egyáltalán elfogadni azt, hogy rendben van, meg fogja szülni, de természetesen már ott a kórházban örökbe adja. Mert az apa nem akar se róla tudni, se a gyerekről, ezek a gondolatok keringenek benne, és ezzel az elhatározással megy be, hogy megszülje a babáját, és amikor a kezébe adják, ott és akkor, néhány másodperccel azután, hogy világra hozta a picit, akkor azt mondja, hogy abban a pillanatban minden világos lett, teljesen egyértelmű volt, hogy ő az én gyerekem, hogy semmi pénzért senkinek nem adom oda, hogy valami olyasmi történt, amiért érdemes élni, és nagyon hálás vagyok magának, doktornő, akit fölhív aztán telefonon, hogy maga segített ebben. Mit jelent ez? Hogy hirtelen egy csapásra, villámcsapásszerűen átjárja őt érzelmekkel, meggyőződésszerűen megfogalmazható mondatokban, hogy teljesen világos, egyértelmű, hogy itt van, fogom a pici babámat, és ennek kapcsán látom, hogy mi az életem értelme.
Hogyha élmény szinten, érzések szintjén feltárul bennünk az élet értelme, akár egy ilyen helyzet kapcsán, amit elmondtál, itt azért arról is beszélhetünk, hogy ennek egy döntés is a következménye lesz. Hiszen ebben a helyzetben ez a nő nem csak hogy élmény szinten megél valamit, ami egészen különleges, semmihez sem hasonlítható, de ezáltal meg is változtatja egy korábbi döntését. Az élet értelmének keresése és a döntéseink milyen relációban vannak egymással?
Itt behoznék egy másik gondolatmenetet. Ez pedig az, hogy nagyon gyakran használjuk ezt a kifejezést, hogy hát keresem az életem értelmét. Hát kutatom, hogy ennek mi volt az értelme. Keresem azt, hogy mi a célja Istennek azzal, hogy ezt megengedte, vagy hogy ez megtörténhetett. De tulajdonképpen az élet értelmével kapcsolatban nem csak ez lehet a hozzáállásunk, hogy keresünk, vagy kutatunk, és próbáljuk valahogyan fölfedezni, és aztán az élet ezt vagy megadja, vagy nem, vagy rátalálok, vagy nem, vagy rásejtek, vagy nem, hanem két másfajta hozzáállást is gyakorolhatunk. Tehát nem csak keresni lehet az élet értelmét, hanem megtalálni is. Hagy hozzak erre egy nagyon egyszerű példát. Képzeljünk el egy fiatal nőt, aki elmegy egy partiba, vagy házi buliba, és akkor azt mondja, elmegyek, keresem az igazit. Keresek egy hozzám való férfit. És akkor ott áll, isz az egyik narancslevet a másik után, táncol egyik férfi után a másikkal, és azt mondja, hát keresem, de ő se az, ő se az, ő se az. És akkor esetleg évszámra a nagy keresés, meg a rengeteg narancslé nem hoz semmiféle eredményt. Most képzeljük el ugyanezt a nőt, aki azt mondja, hát itt vagyok, ma 33 éves vagyok, most már ennek felese tréfa, hát gyerekeket kéne szülnöm, anya szeretnék lenni. Na elmegyek én egy partiba, és találok egy férfit magamnak. Hát egészen másképpen állok hozzá az élethez, ha valamit találni akarok, és nem egyszerűen csak keresni. És mind a két hozzáállásnak megvan a maga létjogosultsága. És képzeljük el ugyanezt a nőt, ahogyan megtalálta azt a férfit, akivel már most hosszabban együtt él, és van mondjuk egy válságuk. És akkor azt mondja, hogy ránézek a férjemre, nem tudom, mi szeretnivalót látnék benne. Nem látok benne most semmi szeretnivalót. Tehát egy válságban átélhetünk ilyet. Most másképpen tekint a férjére, ha azt mondja, nézem, de nem látok benne semmit, amit most tudnék szeretni. Inkább van ezer csalódásom, meg hiányérzetem. De ha ez a nő azt mondja, te ő a férjem, én most azzal a tekintettel fogom őt nézni, hogy megtaláljam benne azt, amit tudok szeretni akkor is, hogyha éppen nem vagyunk jóban, vagy éppen válságban van a kapcsolatunk. Ez egy másfajta nézőpont. És a harmadik, ezen az úton keresni, találni, ez pedig az, hogy adhatok is az életnek értelmét. Mégpedig két módon, cselekvéssel, döntéssel. Lehet, hogy időben inkább így van, döntéssel, cselekvéssel. És ehhez kapcsolódik még két szempont. Az egyik, hogy nem egyszer, például fiatal emberként, egészen természetesen, körbenézek a világba, keresem azt, mit adhat nekem az élet.
Ez egy nagyon normális nézőpont, fiatal vagyok, hát firtassam is, hogy az élettől mi jót lehet kapni.
Várok valamit,
igen, aztán persze néha ez elvárásokká válik, ide-oda, amoda, akkor persze csalódások érnek, és a többi.
De az életútunk során előbb-utóbb az élet tapasztalataink elvezetnek oda, hogy megfordul a kérdés iránya, és rájövök arra, hogy nem csak én kérdezhetem az életet, hogy mit várok én az élettől, hanem éppenséggel az élet már nem egyszer rám kérdezett, és azt kérdezi, hogy mit várhatok tőled? Feri, mit várhatok tőled? Az élet is ránk kérdez. És van, hogy az életünket nem tudjuk már eredményesen továbbvinni, boldogan továbbvinni úgy, ha még mindig mi kérdezzük az életet, ahelyett, hogy meghallanánk, hogy az élet kérdez minket, hogy az élet már régen ránk kérdezett, hogy jó, ha ez volt a tapasztalatod, a fájdalmad, sérelmed, élményed, minden, mit csinálsz vele? Ebből számodra mi következik? Milyen döntést fogsz hozni? Igen, igazságtalanok voltak veled. És mit döntesz te ezután? Hova visz ez téged? Mit akarsz ezzel az élményeddel kezdeni? Nem csak mi kérdezünk az életre, az élet is ránk kérdez. És nem egyszer az életet úgy tudjuk csak továbbvinni, hogy döntésben, cselekvésben adunk valamilyen életválaszt a saját élet tapasztalatunkra.
Hogyha visszakanyarodunk ahhoz a példához, amit a gondolatmenet elején említettél, akkor annak a bizonyos fiatal hölgynek, akinek válságban van a kapcsolata, az lehet a döntése, és az lehet a cselekedete, amivel értelmet ad a saját életének, hogy ő kitart egy ilyen helyzetben is, és eldönti, hogy már pedig válság ide vagy oda, én emellett a férfi mellett szeretnék élni továbbra is, és célom az, hogy ezt a kapcsolatot a lehető leginkább pozitív irányba fordítsuk.
Igen, mert például hosszú távú életcél számomra a társkapcsolat, és mert hosszú távon tudok gondolkodni, ezért látom, hogy a hosszú távba különböző életciklusok, különböző életszakaszok tartoznak, és természetesen az életszakaszoknak megvan a hullámzása, természetesen az életciklusoknak vannak váltópontjai, tehát ha most éppen válságban vagyok, krízisben vagyok, ez egy életút során egy hosszabb távon, távú nézőpontban teljesen természetes, magától értetődő és normális. Még akkor is így természetes, ha mindenki mindent elkövetett, hogy jól menjenek a dolgok, hiszen a dolgok néha egyszerűen szinte maguktól rosszra tudnak fordulni, mint hogy az időjárás is. Néha, ez akaratunktól teljesen függetlenül mi akármit csinálhatunk. Néha ilyen és olyan, néha túl meleg, néha túl esős és a többi. De hát ettől még pontosan tudom, hogy egy hét múlva ki fog sütni a nap, hogy minden reményem meg lehet erre. Talán még annyit tennék hozzá, ehhez a képhez, hogy te fölvázoltad, hogy mit élhet meg ez az asszony, és hogyan tűz ki életcélt, és hogyan dönt, majd hogyan cselekszik, hogy például azt is mondhatja, hogy ebben a pillanatban nem tudom megmondani, hogy miért van ez az életemben. Nem értem. Nem értem, hogy hogy jutottunk ide. Tulajdonképpen nem tudom, hogy mit rontottam el, ha valamit elrontottam, vagy mit nem csináltunk jól, ha valamit nem csináltunk jól. De az is lehet, hogy ez természetesen történt így. Egyszerűen kinőttük már az előző életszakaszunkat, az újat meg még nem tudjuk, hogy kell csinálni. Hogy éppenséggel az élet értelmére úgy is rátalálhatok a cselekvés révén, hogy el tudom hordozni egy ideig azt az állapotot, hogy tulajdonképpen nem értem, hogy ez miért van. Ha például Isten felé kérdezek, és azt mondom, Isten miért engedi ezt meg? Beteg gyereket szültem. Az ötödik gyerek beteg. Hát hogy most az egész családnak át kell alakítani az egész életét? Egy beteg gyereket kell majd most fölnevelnünk? Hát uram, ez miért? Miért pont én? Miért pont velünk? Mi ennek az értelme, a célja, az oka? Hogy éppenséggel azt is mondhatom, hogy ezekre a kérdésekre itt és most nem tudok válaszolni, de a cselekedeteimmel adok választ. Egy gyakorlatias, konkrét és személyes életválaszt adok, például azzal, ahogy amikor fölsír ez a beteg gyerekem, akkor szeretettel fölemelem és megnyugtatom, és azt mondom, én vagyok a te anyukád, és én szeretlek téged, akármilyen génállománnyal és fehérje összeállítással is érkeztél, fontos vagy nekem. Nem tudom, hogy Isten ezt miért akart, és hogy akart, hogy mi a cél, és mi az ok, és mi a terv, és nem tudok erről semmit se. Ebben a pillanatban azt se tudom megmondani, hogy hogy van a gondviselés, nem tudom, hogy hogy van, de azzal, ahogyan éppen most babusgatom a gyermekemet, vagy éppen táplálom, vagy éppen tisztába teszem, és éppen látom, ahogyan lehet, hogy beteg, de most boldog, és ahogyan cselekszem érte, ezzel adok meg valamilyen életválaszt, arra vonatkozóan is, hogy mit jelent, hogy tudom, hogy az életemnek van értelme, miközben a miért kérdésekre nem tudok választ adni. Van olyan élethelyzet és életszakasz, amikor nem tudunk szavakban választ adni ezekre a kérdésekre. Az életnek azonban nem kell itt megállnia, mert adhatunk döntésekkel és tettekkel választ.
Hogyan találhatjuk meg az életünk értelmét, milyen kérdések mentén kezdhetünk kutakodni, és miért érdemes egyáltalán hosszú távú összefüggéseket felfedezni saját életutunkban, erről beszélgettünk Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel. Adásunkat ismét meghallgathatják a világhálón, a www.katolikusradio.hu oldalon, akik pedig Pál Feri előadásaira kíváncsiak, azok kedd esténként a MUM kulturális központba látogassanak el. Adásunk végén megköszöni figyelmüket a szerkesztő Tóth Zsófia és a műsor gazdája
Pál Feri.